Szeretettel köszöntünk mindenkit a vasaréti gyülekezetben, aki esetleg először van itt ezen a fajta előadás sorozaton, különös szeretettel hagy köszöntsem a gyülekezet nevében is. Ma este, hogy látható is a falon, a Mannó Sándor presbiter testvérünk az Infokommunikáció a 21. század bálványa, vagy Isten országának előképe címen tartja az előadását, és Isten áldását kérjük, már most is az ő életére és az előadás megtartására. Énekeljünk egy éneket, 5 verset szeretnék javasolni a 225. számú dicséretünkből, ami Isten országáról, a teremtésről és az Úr Jézus Krisztusról is énekel. 225. számú dicséretünk, nagy hálát adjunk az Atya Istennek, az első 5 versét.
Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennynek és földnek, szent teremtőjének, oltalmazónknak, kegyes éltetőnknek, gondviselőnknek. Hála te néked, menj béli nagy Isten, hogy e szent ígédet adtad mi elménkben, és hogy ez által víz ismeretedben, te kegyelmedben. A romlás után nem hagy el bűnünkben, sőt, te fiadat ígéréd igédben, hogy elbocsátod hűtet mi közénkben, emberi testben. Felséges Isten, te néked könyörgünk, hogy mutassad meg szent fiadat nékünk, hogy őtet látván benne remélhessünk, édvezülhessünk. Adjad, hogy lássuk a világosságot, te szent ígédet, az egy igazságot, a Krisztus Jézust, örök vigasságot és boldogságot.
A református kalauzunk szerint Józsué könyvét olvassuk. A 9. részből szeretnék felolvasni pár verset. A 9. rész 9. versétől így szól Isten igéje. A gibeoniták története ez, amikor Józsuét és a nép vezetőit hamisan becsapják, hamis információt közölnek. Az előadás témához kapcsolódóan is úgy érzem, éppen aktuális lesz majd ez a bibliai üzenet. És mondának neki, igen messze földről jöttek a te szolgáid, az Úrnak a te Istenednek nevéért, mert hallottuk az ő hírét és mindazt, amit Egyiptomba tett. Mindazt is, amit tett az emoreusok két királyával, akik még a Jordánon túl voltak, Szihonnal, Hesbon királyával, meg Óggal, Básán királyával, akik Astarótban volt. Ezért szóltak nekünk a mi vezetőink, földünk lakosai is mindannyian, ezt mondva, szerezzetek magatoknak eledelt az útra, és menjetek eléjük, és mondjátok nekik, szolgáitok vagyunk mi, most azért kössetek velünk szövetséget. Ez a mi kenyerünk még meleg volt, amikor eleségül elhoztuk a mi házainkból, elindulva, hogy hozzátok jöjjünk. Most pedig íme száraz és penészes lett. Ezek a boros tömlők is, amelyeket újkorukban töltöttünk meg, íme megszakadtak. Ez a mi ruháink és saruink is megavultak már, az Úr hosszú volt amiatt. A férfiak pedig ettek azok eledeléből, de az Úr tanácsát nem kérdezték meg. És ez a mondat, hogy de az Úr tanácsát nem kérdezték meg, vagy nem kérték ki, volt, ami engem megfogott a áhítatra készülve. Ugyanis infokommunikáció a téma, és az Ószövetség időben is volt infokommunikáció, és Józsué, mikor hallotta az információkat, kézzelfoghatóan tapasztalta is, hiszen ettek a kenyerekből, meg látták, hogy milyennek azok a ruhák, saruk, és azt hitték, hogy igazat mondanak azok az emberek, azok a követek, akik ott laktak Kánaán földjén, és Isten országa témája is benne van ebben a történetben, hiszen Józsué a néppel együtt a honfoglalás során Izrael népének elfoglalhatja azt az ígéret földjét, amit Istentől kaptak, de ezek a gibeoniták noha közelvalók voltak, és őket is Isten ítélte kellett volna, hogy utolérje, életben maradhattak végül, mert becsapták Józsuéjékat. És az történt, és most ezt az egy gondolatot szeretném csak kiemelni, az történt, hogy Józsuéjék a legfontosabb információt nem kérdezték meg. A mai világban is sokféle módon érintkezünk az információval, a kommunikációval. Józsuék ugyanabban a hibába esnek, amiben Ádám és Éva is, hogy a legfontosabb információforrást, a Teremtő Istent hagyták ki a számításból már ott rögtön az Éden kertjében, a teremtés történetnél, meg a bűneset történetnél. A honfoglaláskor ezt követik el a nép vezetői, szövetségre lépnek olyanokkal, akikkel nem lett volna szabad szövetségre lépni, csak azért, mert az Úr tanácsát nem kérték. Az ősi szövegben a tanács kifejezés így is fordítható az alapjelentésben, hogy száj. Tehát most hagyd mondjam így, az Úr száját nem kérdezték. Ugye a száj, amiből kijön a beszéd, amiből az információ többsége származik, amit az e-mailen leírunk, vagy a honlapra kiteszünk, akár képeket, és az mind azt tükrözi, hogy szívünk szerint mit mondanánk a szánkkal. Isten szájának a kijelentését, a tartalmát, a tanácsát, az akaratát nem kérdezték. Pedig ott volt, kérdezhették volna, csak erre nem figyeltek oda. Az a kérdés, mi is majd biztos, hogy az előadásban is ez előkerül, hogy vajon mi olyan emberek vagyunk-e a modern társadalomban, akik nem csak ennek a világnak a dolgai iránt érdeklődünk, és nem csak a világi módon gyakoroljuk az információt egymással, hanem vajon érdekel-e bennünket, hogy mi Isten akarata, mi Isten szájának az információs tartalma. Ez a történet figyelmeztet, hogy vezető beosztásban levő államférfi és a többi vezető, ma így mondanánk, hogy a miniszterelnök meg a parlamenterek, a parlamentben élők nem figyelnek Isten akaratára, és hoznak egy nagyon rossz döntést, és ennek évszázadokra menően rossz következménye is lett. Istennek van szava, van akarata, és az Úr Jézus magáról ezt mondta, hogy ő maga az, aki az Isten szavát, akaratát elhozta számunkra, és a Pasaréti gyülekezetben is, akik együtt vagyunk itt rendszeresen, azért vagyunk együtt, hogy Istennek az akaratát, az Isten szavát megismerjük, megismerjük az Úr Jézust, ez az előadás is majd erre is fog hangsúlyt fektetni. Az a kérdés, hogy élünk ezzel. Hinni azt jelenti most ebben az értelemben, hogy én szeretném megismerni Istent, Isten szavát, Isten akaratát. Imádkozzunk! Szeretnénk neked azt megköszönni, Istenünk, hogy elkészítetted ezt a mai előadást is számunkra. Köszönjük az előadó személyét, köszönjük, hogy felkészülhetett, és arra kérünk, hogy áld meg az ő beszédét, hagyd lehessen az az információ, amit rajta keresztül hallunk, a te személyes isteni üzenetet szabad is hozzánk. Köszönjük, hogy azért is lehetünk most együtt, hogy megismerjünk téged jobban. És kérünk arra, hogy amit rólad hallunk, vagy tőled hallunk, azt merjük cselekedni, megélni, egyáltalán elhinni. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a te kegyelmedből mi is ilyen valósággal megismerhetjük a te akaratodat, tanácsodat, megkérdezhetünk téged, mint a gyermek az édesapját. Köszönjük, hogy ennyire valóságosan közel vagy hozzánk is, ahogy az ószövetségi történetben is láthattuk most. Légy velünk, és Jézus Krisztusért hallgass meg most imádságunkat. Amen.
Szeretettel üdvözlöm a kedves testvéreket és vendégeket, és gyakorlatilag Tibor elmondta a lényeget, nekem nem sokat hagyott, úgyhogy kezdhetem azzal, hogy hát hogy kerültem én ebbe, úgy félig meddig, hogy a A munkás életem nagy részét avval töltöttem, hogy a magyarországi internet beinduljon, és aztán sokszor gondolhattam azt, hogy jó volt-e vagy sem. Úgyhogy ezek a kérdések, ezek végig fölmerültek mindig, amikor ezzel foglalkoztam. És hát inkább ennek a hátterét fogom bemutatni, kevésbé azt, amit Tibor mondott, az evidenciának tűnik, hogy nekünk az Istennel való kapcsolatot kell keresni. Én most inkább arra a részre fektetem a hangsúlyt, hogy azt próbáljam bemutatni. Hát ugye változó a hallgatóság, hogy ki mennyire ismerős ebbe, mennyire van konkrétan benne a technikai dolgokba, és mennyire szemléli csak kívülről a dolgot. Úgyhogy hát megtiszteltetés is, hogy erről beszélhetek, de nehéz is, mert nehéz eltalálni egy órában azt a mondandót, ami jó lesz mindenkinek, és aki mindenki számára épülést hozhat. Úgyhogy remélem, nem hiába imádkoztunk, és talán úgy tudom elmondani, hogy annak haszna legyen. Mi ez a nagy szó, hogy infokommunikáció? Hát ugye definiálni kell, és hát ezekkel az adatsorokkal tudom, hogy adatok, utasítások, szövegek, hangok és képek előállítása, feldolgozása, tárolása, továbbítása a múltra, a jelenre és a jövőre vonatkozóan időben és térbe elképzelve. De hát ez gyakorlatilag ez a teljes kommunikáció, amit mi kultúrába és amit igazából Istennel is végzünk, de ez a megfogalmazás magába foglalja azt, hogy tulajdonképpen ez alapvetően az Isten tulajdonsága. Tehát ő az, aki mindent látó, mindent halló, mindent tudó a képzeletünkben, és mindent irányító. Tehát amikor az emberiség elkezd ezzel foglalkozni, akkor igazából az Isten tulajdonságait kezdi ellopni. És ez az ellopás legtökéletesebben a mai világunkban történik. Tehát a mai technológia az olyan közel áll ahhoz, hogy Istennek ezeket a tulajdonságait teljesen magáévá tegye, hogy roppant nagy a kísértés, hogy akár már Istenre nincs is szükség, és Isten pótlékként működjön ez az egész. És hát bálvány is lehet belőle, mert az Isten pótlék azt jelenti, hogy nem az Istent keressük, mert ugyanazokat a dolgokat megtaláljuk másba is. Na most nyilván ez a rosszabbik verzió, hogy bálvány lesz belőle, és azért erre az egészre próbáltam keresni olyan ige helyeket, amik valamelyest eligazítanak. Az egyik az, ugye látszik ez a mózesi ige, hogy Isten, amikor teremtette a dolgokat, akkor azért azt látta, hogy ez jó. Tehát abból induljunk ki, hogy mindaz, amit mi ma infokommunikációnak nevezünk, az csak arra épül, amit az Isten megteremtett. Tehát az ember nem találta föl újonnan az elektromosságot, hanem az benne volt a teremtésbe. A mai elektronikai információ alapja mondjuk a Maxwell egyenleteknek nevezett csodálatosan egyszerű képletsorozat, de ezt nem mi találtuk ki. Csak nagy örömmel megleltük, hogy Isten így teremtette a világot. És ez jó. A következő az az, hogy ez az egész infokommunikáció és a mai technológia, az teljesen tudás alapú. Tehát azon az alapon jött létre, hogy a gyökere ott van, hogy a fáról ettünk, és ugye Isten azért tilt ki az ige szerint minket, hogy már a tudástnak a lehetőségét megszereztük, az örök életét nehogy elvegyük, De ezzel bocsájt útra, hogy tudásunk lehet, és megismerhetjük azt, hogy ő milyen világot teremtett. Tehát ez egy kettős dolog, mert egyrészt egy rosszból következik, de Isten lehetőséget ad arra, hogy ezzel a tudással éljünk. A harmadik az, hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem, egy figyelmeztetés, hogy ez az egész dolog elmehet odáig, ugye, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égbe, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened, féltő, szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakba, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. Tehát tulajdonképpen ez egy figyelmeztetés arra, hogy ne csináld ezt, mindent csinálhatsz a tudománnyal, de tudd, hogy minden mögött az Isten van, és nehogy fölcseréld vele. És hát persze a pozitív kép, hogyha a mai infokommunikációból elvesszük mindazt, ami emberi, vagy netán ördögi, akkor tulajdonképpen kapunk egy olyan világot, ami jó lehet, és ami ugye sok helyen mondja, hogy majd akkor nem tükör által homályosan, hanem színről színre látunk, és mindent tudni fogunk. Hát ez ugye a mostani elképzeléseink szerint a mindentudó internethez hasonló lehetőség, és tulajdonképpen azt, hogy az Isten milyen nagy, azt is akkor nyilvánvalóan látjuk, és ez lesz egy mód arra, hogy az ember ott a Új Jeruzsálemben imádhassa az Istent, úgy, mint mondjuk, aki ma egy Bach kórusba résztvevőként énekel, az teljes meggyőződéssel tudja az Istent dicsérni, mert mögötte van mindaz az információ, ami arra sarkalja, hogy nincs nagyobb a világon Istennél. Ezt ma még csak hitbe vagyunk, de akkor azt gondoljuk, hogy ez valóság lesz. Tehát ezek itt csak arra szolgáló igék, hogy egy kicsit a környezetet, hogy ott mindenféle nyelven, mindenféle nemzetség, mindenki tudja azt az éneket, amivel az Istent lehet dicsérni, és ez egy olyan világ, ami tulajdonképpen a mostani elképzelésünk szerint egy ilyen mindentudás, mindenkivel való közös együttlétnek az alapján mehet. Nyilván az egész arról szól, hogy nekünk ezt az előképet kéne mutatni ezekkel a technológiákkal, és nem a bálvány felé menni. Tehát a bálványt célszerű döntögetni. Na most sokan már eleve bálványnak tekintik az egész számítás technikát, de ahhoz, hogy igazán helyére tegyük, ahhoz két módszer van. Egyrészt megnézni, hogy a történelemben hogyan is alakulnak ezek a korszakok, ebből a szempontból, és helyére tenni, hogy hát ez semmivel se különbözik egy korábbitól, ugyanabba a sorba illeszkedik. Illetve, hogy a jelenlegi infokommunikációnak a dolgait egy kicsit megnézzük, és ebből az következik, hogy mint a régi bálványokat le lehet leplezni, hogy működik. Mit tudom én, voltak régen gőzzel hajtott bálványok az ókorba, és akkor rengeteg ember nagy csodálattal volt előtte, vagy az egyszerűbb, közelebb van az Óza csodák csodája, amikor kiderül, hogy ott egy kis emberke mozgatja. Tehát ha a valós mozgató rugókat látjuk, akkor a bálvány elveszti a tulajdonságát, és kiderül, amit egyébként nekünk tudni kéne, hogy nem Isten, hanem csak egy másolata. A korszakokból én hármat neveztem meg. Az egyiket úgy hívtam, hogy manuális infokommunikáció, ami hát tulajdonképpen odáig tart a nyomtatásig, és a hossza az körülbelül néhány ezer évre lehet mondani, ebbe talán meg lehet egyezni, hogy az írásbeliség az ilyen hosszan van, a 15. század közepéig, agyaktábla, bőr, tehát mindenféle anyagra lehet írogatni, kézzel létrejönnek kódexek, könyvtárak, hiteles helyek, de szerepe van még a szájhagyománynak, festmények, zeneművek, szobrok készülnek, tehát a kultúra legjava az tulajdonképpen ebbe az időszakból elkészült. Tehát minden művészet eléggé eléri a maga legjobb fokát, irodalmi, festészeti, zenei dolgok mind elég jól működnek, és mindre az jellemző, hogy az ember még manuálisan saját ügyességéből, hangjából, képességéből csinál mindent. Tehát ez egy olyan korszak, amikor még igazából semmi gép nem segíti ebben a dologban, minden előadás egyedi, minden könyv egyedi, két egyforma, hát kivéve ugye a bibliák vagy a szent iratokat igyekeztek nagyon pontosan másolni, de ennek ellenére ezek egyediek voltak. Tehát egy ilyen korszak tart néhány ezer évig. Megemlítendő, hogy az arany a pénz, tehát még a pénz is valódinak tűnik ebbe az időbe. Persze épp úgy a bajok forrása és a háborúk oka, de legalább az, aminek látszik nagyjából. És a távolság legyőzésére legfőjebb lovasfutárt lehet használni, tehát nem jut gyorsabban információ egyik helyről a másikra. A következő korszak, ami mechanikus kommunikációnak lehet nevezni, hát itt már rögtön látszik, hogy ez néhány száz év, tehát az előző korszakhoz képest egy tízszeres gyorsulásba vagyunk. Ez körülbelül Gutenbergtől tart a 20. század közepéig, tehát 1950-es évekig tart, és a termékei, hát ugye mindenféle nyomtatvány, és annak minden változata, jó, rossz változata, reklám, plakát, röpirat, kotta. De a zenélőgépek, a fonográf, a hanglemez, az írógép és a játékkártya is a termékei közé tartozik. Mindegyikre azt lehet mondani, hogy mechanikus úton, illetve fotokémiai úton, de az ebből a szempontból ugyanoda tartozik, hoz létre másolatokat. Hoz létre olyat, ami hasonlít az eredetihez, de nem ugyanaz. Csak annak a sokszorosítása. Tehát belép az a gépies másolás, aminek azért két dolog történik. Egyrészt veszít a dolog az eredetiségéből, viszont rengeteg emberhez hozzájut. Tehát az egész tudományfejlődés, a kulturáltság terjedése, tehát hogy nem csak egy szűkebb rétegé a műveltség és a tudás, ebben nagyon nagy szerepe van. Tehát így jön létre az a tudás halmaz, amit könyvtárak, egyetemek, és hát az újságok révén kávéházak, a film révén mozik terítenek az ember között. Mindezt azért érdemes mondani, hogy a könyvből indult ki a dolog. Tehát az, hogy könyvet nyomtattak, ennek ez lett a következménye, hogy mindez készült. Tehát itt kicsit össze-vissza van fölhányva, de mindegyik mögé oda lehet gondolni, hogy ez mindennek az eredménye. A sebességre nézve, ugye itt már posta van, vonat van, és zárójelbe tettem a távírót és a telefont, mert már egy kis elektromosság szerepel benne, de igazából még ez ehhez a társasághoz tartozik. És meg kell említeni, hogy papírpénz van, amit nyomtatnak, részvény van, meg egyéb jegyek, ami már az első hígulása a pénznek, és akár azt is mondhatom, hogy az előző világválság oka, tehát olyan készül, ami nem pont az igazi, már annak tűnik csak, és hát nem is teljesíti ugyanúgy a funkcióját. Tehát ez a második szakasz már megint tized része az előzőnek, és egy csomó olyan jegyet hoz magába, amit rossznak ítélhetünk, de ugyanakkor egy csomó olyan dolog történik, amit az emberiséget előre vitte, hát más nem mondjak, a Biblia így került a kezünkbe. Tehát erre nem lehet azt mondani, hogy ez rossz, hiszen ugyanúgy a teremtés részeként alakul, de ugyanúgy jóval is rosszal meg lehet tölteni, tehát nem önmagába rossz. Elérkezünk az elektronikus infokommunikációhoz, ez néhány tíz év. Megint egy tízes nagyságrenddel gyorsabb a történés. Én ezt Neumanntól számítom, aki 1948 körül fektette le az elméletei, Neumann Jánosról van szó, és hát tart körülbelül 2030-ig, nagyjából ezt jósolják, hogy ennek a fajta információ cserének ott van a teljesítő képességének a határa, és hát megint mindent beleírtam, amit csak ezzel kapcsolatosnak gondoltam, mert magába foglalja a rádiót, a televíziót, a számítógépet operációs rendszerével, a levelezést, a globális információtárakat, virtuális valóságot, távjelenlétet, multimédiás rendszereket, közösségi rendszerek, ezek, ha mind meggondoljuk, ezek mind isteni attribútumok. Tehát a legszorosabban olyanok, amitre mi azt gondoljuk, hogy az Isten rendelkezik ezekkel a dolgokkal. Tehát itt van az, hogy teljes mértékben megközelíti azt, amit az Istenről gondolunk. Persze vannak hiányosságok, de arra most nem tudok. És van még egy fontos, ez a munkamásolás. Tehát nem csak az, hogy 10 éven belüli a dolog, a korábbi 100 meg 1000 évvel, vagy, tehát néhány 10 év a dolog, hanem az is benne van, hogy egy új jelenség van, a munka is másolható. Tehát mi korábban csak a tárgyak, a dokumentumok másolását lehetett megcsinálni, most a munkavégző eszköz is másolható. Tehát programok 1000 szám tudják kifejteni a dolgukat, nem kell újra megcsinálni, lemásolom, és 100 000 példányba ugyanazt megcsinálják. Tehát egy laza mozdulattal lehet munkát végeztetni sok helyen, annélkül, hogy újabb erőfeszítést kellene beletenni. A továbbítás az ugye az előzőkhöz képest már közeledik a fénysebességhez, tehát az információ áramlásának a korláta egyre kisebb, és hogy megint az általam legrosszabb oldalát szedjem elő, a virtuális pénz és részvény jött elő, ami gyakorlatilag a nagysebességű mozgását teszi lehetővé a pénznek, és a mai világunkban ebbe fürdünk, hogy korlátlanul, ellenőrizhetetlenül és senki által nem megjósolható módon áramlik a pénz, és hozza létre azt a buborékot, ami hol kipukkad, hol egyik országot, hogy másikat teszi tönkre. Tehát ezek olyan korszakok, amelyek szépen egymás után következnek, és a jellemzője az, hogy egyre gyorsul. Na most ezekbe a dolgokba megint kerestem azt, hogy az ige hogy ítéli meg ezeket. Konkrétan erre nincs, de csupa olyan van benne, ami az információ átadásra ad valamilyen utasítást. És hát a legfontosabb nekem ez tűnt, amit Jézus mondott, hogy nem az, ami megfertőzi az embert, amit megeszik, hanem amit mond. Na most ez az újságra, az internetre pontosan úgy igaz, hogy ez a legkritikusabb része, tehát az, hogy mit mondasz és mit adsz ki magadból, az az alapvető kérdése ezeknek. Itt részletezve is van, de erre nincsen mód. És a másik, ami egy nagyon fontos, hogy senki se szolgálhat két úrnak, tehát ezeknél mindig meg kell azt nézni, hogy a pénznek mi a szerepe ebbe az egész infokommunikációba, mennyi az, ami azért történik, mert a fejlődést és a jó ügyet szolgál, és mennyi az, amikor elkezdődik, hogy a pénzről szól az egész. Az is egy kedvenc dolog ennek a feloldásába, hogy amit Pál apostol írt, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ, minden szabad, de nem minden épít. Tehát amikor ezeket a dolgokat vizsgáljuk, akkor erre a mérlegre kell rátenni, hogy jó-e az, ami történik, és valóban valakiknek az épülését szolgálja. Hát ugyanez még egyszer, hogy semmi rohadt beszéd a ti szátokból ne származzék, hanem csak ami hasznos, szükséges és áldásos. Na most itt jön egy olyan rész, ami nekem a legkönnyebb, mert ezt szerettem csinálni, tehát maga az infokommunikáció alapjai milyen fizikai dolgokon múlik, ez főleg azoknak szól, akik mondjuk nagyon távolról nézik ezt az egész dolgot, és emiatt talán nagyon csodálatosnak tűnik, de ha lemegyünk az alapokig, akkor kiderül, hogy hát ezek viszonylag egyszerű dolgok, és itt van elrejtve az, hogy miért tud ez működni, és hogyan. A 5 ilyen sarkalatos kérdést tettem ide, el is hoztam a hozzávaló darabokat, tehát ha valaki kíváncsi rá, mert még nem tudja, hogy ez mi, akkor meg tudom mutatni. Rendkívül fontosak az emberi kultúra szempontjából, és azt kell mondanom, hogy egy fricska is azoknak, akik az emberi kultúrát csak a humán dolgok felől közelítik. Tehát valahogy az, hogy ez része az emberi kultúrának, az nem terjedt el, ez abból a mentalitásból következik, hogy tulajdonképpen nagyon sokan mondják mindig azt, hogy hát én nem voltam jó sose matekból, ez nagyon jó, meg fizikából, és ez sima dolog, ez lehetséges. Tehát nem mondjuk azt arra, hogy kultúrálatlan, ha valaki ezekről nem tud. Hát pedig annyira alapvetően befolyásolta az életünket, hogy mindazok, akik ezzel így vannak, és nem érdekelte őket ez a dolog, hát az most az internettel kapcsolatban nyakukba kapják ennek minden vonatkozását, mert úgy lesz az életük részévé, hogy fogalmuk sincs arról, hogy ezek mik. Na, hát látszik ott néhány dolog. Ott van az összefoglalás, hogy mindegyik egy olyan csodálatos eszköz, amelyik valamit fel tud erősíteni. Hát biztos a természetben is rengeteg van, de ezek, amik így szerepelnek, ezek kizárólag az Isten lehetőségeit és adott módszereit az ember által célszerűen felhasználva álltak elő. Tehát kifejezetten a tudomány termékei, még akkor is, ha véletlenül jöttek rá, de annak, hogy pontosan mi van mögötte, tudományos magyarázata és lehetősége van. Tehát a relétnek azt a változatát, ahogy ugye a távíróba működik, ott is az van, hogy egy tekercsre áramot adok, és ezzel a másik oldalon az egy kapcsolót tud működtetni, ami megint tud egy másik tekercset és egy másik kapcsolót, és ez lehetővé tette azt, hogy több száz kilométeren keresztül egy távíró jel eljusson a másik helyre. És hát ennek az egésznek az utózengése, az a telefonok, telefonközpont, relés számítógép. És itt még egy dologra lehet, ez egy olyan eszköz, ami hát talán profán összehozás, de ugye ott van, hogy Jézus egyszer azt mondta, hogy a ti beszédetek legyen igen, igen, vagy nem, nem, és ami e fölött van, az az ördögé. Na most a relé az egy ilyen. Tehát az vagy bebillen, vagy kibillen, és ezt a két állapotot tudja. Ebből épül fel, mint látjuk, az egész számítógépes dolog, és amikor lényeges döntés van, akkor ez így működik, ahogy Jézus mondta. Nem hiszem, hogy a relére gondolt, de ezt nem tudom. Biztos benne volt az egész történet végig. Azért különbözik a relé az összes többitől, mert amit többi eszköz föl van sorolva, azok alapvetően nem ilyen kétállapotúak. Az összes többi az erősít, de olyan módon, hogy az folyamatos. Tehát analógnak is szokták mondani, de számítás és infokommunikációs téren szánszándékkal kétállapotúvá csinálta az ember. De a rádió, televíziót egy ideig analóg módon használták az elektroncsövet. Az elektroncső, hát az tulajdonképpen az első lépést azt az Edison csinálta, utána lettek, tehát az izzólámpából fejlődött ki. Na most ugyanilyen a tranzisztor, és hát itt van, hogy a méretek az felhasznált energia, és a sebesség a meghatározó ezeknél. Ugye a dátumok láthatók, tehát nem akarok fölöslegesen, mert az időnk rövid. Az elektroncsőhöz képest a tranzisztor még kisebb, az integrált áramkör annyit jelent, hogy sok-sok tranzisztort egy lemezkére lehet megcsinálni, a mikroprocesszor az még többet tesz létre, de az egy fokkal intelligensebben összeállított valamilyen szerkezet. Na, tehát a lényeg az, hogy ezek azok a mérföldkövek, amire az egész mai infokommunikáció épül. És hát, ha igaz, akkor Jézus ezt már tudta mind. A másik nagyon fontos lépés, ez amitől számítom én a mai világot, az érdekes módon ennek a Neumann János hazánk fiának, aki egy jó matematikus volt a dolga kapcsán jött össze. Akkoriban a számítógépek azok inkább úgy kezdődtek, hogy valamilyen célra fejlesztették őket. Tehát vagy kódfejtésre, vagy csillagászati számításra, vagy valamilyen megadott célra csinálták, és ezért az mindig úgy volt, hogy drótokkal akár előre beállították, hogy mit csináljon, belenyomkodták az adatot, és akkor kijött. Hasonló, mint egy ilyen kurblis számológép, csak ezt elektronikusan csinálták. És utána rájöttek, talán ezt még nem is annyira Neumann, hogy inkább olyan berendezést kéne csinálni, ami általános dologra jó, és valami programmal rávenni a különböző igények szerinti működésre. És hát ez testesül meg a Neumann elvben is, azzal megfejelve, hogy a program is, meg az adat is a memóriába legyen. Ez akkor egyrészt arra jött rá, hogy ez sebességbe jó, de tulajdonképpen ennek a mai világunkig rettentően meghatározó szerepe van. Tehát az, hogy a program és az adat ugyanabban a memóriában van benne, ez döntő jelentőségű. A kis magyarázat ahhoz, hogy ez miért van így, ő rajzolta fel ezt a vezérlőegységet, meg az aritmetikai egységet, sajnos a nyilakhoz nincs odaírva minden. A vezérlőegységből a memória fele cím megy. Tehát egy címet megcímez, hogy a memóriából én szeretnék kapni vissza egy adatot, vagy a memóriába szeretnék beírni. A vezérlő következő az jele az, hogy a memóriából érkezik fele egy adat, és ezt ő utasításnak érzi. Tehát úgy gondolja, hogy ez a programnak az utasítása. És az ő működése ettől fog függeni. De ugyanakkor a másik esetben az aritmetikai egységbe pedig adatokat ír ki meg be a memóriából. Na most ebből az következik, hogy a memória egy részébe elhelyezem a programot, más részébe az adatot, és a gép végrehajtja szekvenciálisan az leírt utasítást, és elvégzi a műveleteket az adatokkal. De a következmény az az, hogy ezek fölcserélhetők. És a program is adatnak tekinthető, és azt jelenti, hogy a programot géppel állíthatod elő. És ebből az következik, hogy fordító programokat hozhatsz létre, amelyiknek a bemenete egyfajta program, az én programom ebből egy másikat csinál, és így jön létre egy új. És itt van az, hogy munkát végez a program, mert egy korábbi változatból csinál egy újabbat. Ide egy rövid leírást tettem, ugye látszik, hogy ezek a nullák, egyek, ez a számítógép csak ezt érti. Tehát őneki semmit nem lehet mondani, ezeken kívül, a számokon kívül. Ez megint az, hogy igen, nem. Hát itt egy kis baj van a jézusi mondattal, mert hogy egy igen, egy nem, az nagyon határozott dolog. De amikor van 65 igen, nem, akkor jön a bizonytalanság. Tehát azért itt ezt látni kell, hogy itt nem minden pont úgy van. De a döntésnél mégis van olyan, hogy ez fontos. Na most ahhoz, hogy az ember ebből értsen valamit, vagy ne kelljen ilyen egyeseket, nullákat írni, ezért vannak a fordító programok, és amit itt a felső sorba, itt egyesekkel, nullákkal írtunk le, az a következő sorba úgy van, hogy lót 3F9, címre a 97-es adatot. Hát ez valamivel ehetőbb az embernek, mert olyan szavak és fogalmak, amihez valami köze van. Na most ez persze egy lépés. Tehát innen az a lépés, hogy amikor én az egérrel kattintok egyet a képernyő előtt, és a képernyőn megjelenik erre egy felirat, hát ez 100 és 100 program működik és hajtja végre, mire ez megtörténik. Na most az új momentum ebbe a Neumanni elve, hogy a hardware, tehát a számítógép szerkezete, meg a megírt program az önálló életet él. Tehát tulajdonképpen a tudósok nekiállhattak, hogy a hardware minél jobb legyen, és egy másik társaság annak, hogy ebbe milyen programokat lehet írni. Még egy nagyon fontos van, hogy az előbb én azt említettem, hogy a programot folyamatosan végrehajtja. És bevezettek egy olyat, hogy ne folyamatosan, hanem ugorjon el valahová a memória egy másik részébe, egy másik programra, és ott folytassa. Most ezt úgy hívják, hogy vagy sorfolytonos végrehajtás, vagy ugrás, ami azt jelenti, hogy vezérlés átadás. Most ez azért nagyon fontos, mert egy ilyen memóriába, ahol a programok és az adatok vegyesen vannak, jön egy hiba, és eltéved a rendszer. Tehát azért írtam utána azt a dolgot, hogy keskeny út, tehát ez pont olyan, hogy egyetlen egy út létezik egy jó program végrehajtására, ami pontosan azon a vékony úton megy végig. És ha ebbe valahol belép egy hiba, ami úgy lehet mondani, hogy az emberi tökéletlenség következménye. Tehát itt van egy óriási különbség, az Isten számítógépében ilyen tökéletlenség nincs. Az emberébe van. Egyrészt a szoftvert rosszul írhatja meg, másrészt az a hardware pedig van olyan körülmény, hogy tévedésbe kerül, mert például egy rossz tápegység miatt a feszültség nem akkora minden idő pillanatban, és egyszer egy egyesből nulla lesz. Mindent elkövetnek, hogy ez ne így legyen. De mégis előfordul, és ebbe az esetben az egész elveszti a fonalat, mert egy rossz címre ugrik, hát ott, ha láttuk az előbb, a címek egyesekkel és nullákkal van leírva, az egyik véletlenül elveszik benne, kész, olyan területre fut, ahol nincs is program, vagy egy olyan programra, ami teljes hülyeség, és akkor mondjuk, hogy a számítógép elszállt. És ez az, amikor kék lesz a képernyő, és azt se tudjuk, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Tehát ez velejárója a mi berendezéseinknek, mert a fizikai törvényszerűségekben benn van az a lehetőség, hogy nem minden úgy működik, ahogy azt mi elterveztük, és ez oda vezet, hogy ilyen állapotváltozás lehet, és nagyon keskeny az az út, amin a program jól mehet végig. Na, most körülbelül egy kicsit sikerült elvennem a kedvét azoknak, akik nem ismerősek ebbe a területbe. Meg kell mondani, hogy ez a hardware fejlesztés, ez robbanássá alakult. Itt megint szörnyű számok vannak, de érzékelni kell, és el kell ismerni, hogy a tudomány, ami az Isten által teremtett fizikai valóságon alapul, és azon, hogy minden megismételhető és kipróbálható, az ezekre a momentumokra volt képes, hogy 40 év alatt milliószorosára növelt zömébe mindent. Itt a mai személyi számítógépekbe, PC-kbe használatos dolgokról van szó. Tehát, és ide is került egy olyan mondat a végére, amit megint úgy vettem elő, hogy nem tudtam igazán, emlékeztem erre, hogy Jézus mondta, hogy amikor ő elhallgatnak az ő dicsérők a jeruzsálemi bevonulásnál, hogy akkor a kövek megszólalnak, és az jutott eszembe, nem biztos, hogy teljesen helyén való, de ez az egész fejlődés, ami ugye vasnak hívják a hardvert, mégis szilícium alapú, hogy az kő. És ebből a mai számítógép, ami szólni tud, és adott esetben dicséri az Istent, ez mindezen alapszik, hogy szilícium alapú a tulajdonképpen a képernyő is, mert üveg, a rajta lévő tranzisztor, az összes processzor abból van, a fénykábel az adatátvitelen, tehát gyakorlatilag a mai elektronikus infokommunikáció az, ha úgy tetszik, szilícium alapú. És még egy dolgot szeretnék ezt mondani, azt, hogy azoknak, akik a tudomány tudományosságát kétségbe vonják, azoknak ez a számítógépes fejlődés, és az, hogy ide nem írtam, de ma milliárd számra vannak a számítógépek. A tudomány által megjósolt működés az azért végebe megy, másodpercenként iszonyatos számmal. Tehát az nem egy hit gyakorlatilag, hanem egy tudás, hogy megjósolják, hogy ez így fog működni. Beszéltem arról, hogy van hiba. De ez ahhoz képest, amit mi el tudunk képzelni, nagyon elenyésző. Tehát ez erre majdnem azt lehet mondani, hogy olyan biztos, mint az Isten szava, hogy ez jól működik, és nem, tudósok fantazmagóriája, nem az, hogy csak valaki úgy gondolja, hogy ez így működik, hanem ez valóban egy milliárdszor kipróbált, és ugyanúgy működik. De azért az is igaz, hogy az Isten által meglévő természetbe van lehetőség arra, hogy mégse így működjön. De ez, hogy úgy mondjam, kizárólag az ő területe, amit ezen a módon előállítottunk, arra igaz az, hogy ez így működik. Tehát tulajdonképpen ez olyan, mint hogy fölkapcsolom a villanyt, az a millió esetben úgy történik. Néha kiég, és akkor nem. De ez itt ennél sokkal jobb állapotban van, mert azt lehet, tehát ha ezt a számot megnézi az ember, hogy milliárd számítógép, milliárdnyit végez másodpercenként, és ebből néha-néha történik hiba, ez az ember észbeli felfogása szerint egy megbízható dolog, és nem koholmány. Tehát a tudománynak Azt mondom, a tiszta tudománynak, ami azon alapszik, hogy megismertük az Isten törvényeit, egy olyan ellenőrzött változata ez, ami el lehet fogadni. Itt van egy ilyen kis ábrácska, ami hát ugye sokszor fölvetik az embert, hogy na mikor éri utol az ember tudását. Ez egy jóslat, hogy körülbelül 2020 körül éri el egy $1000 számítógép az ember teljesítő képességét. Ez egy régebbi ábra, közeledik hozzá, tehát tényleg ez így működik. Tehát ez azt mondja, hogy egy $1000 gép, tehát a mai szupergépek ezt a teljesítményt, amit így meg tudtunk fogalmazni az agyak neuron számából, tehát ez nyilván nem az egész emberre vonatkozó, csak egy részére. Tehát ez hihetetlen mértékbe, tehát amit az előbbi adatokat felsoroltam, ez oda vezetett, hogy a 40 év alatt ez körülbelül ezt eléri, és azért érdekes ez a 2020-2030, mert a szilícium alapú technológia, amiről szó van, tovább nem fog tudni. Tehát ugyanezt korábban is megjósolták, de most ott tart, hogy az atomi méretek közelébe érkezik, és ott nincs tovább. Tehát utána lehet, hogy biológiai, molekuláris, atomi szintű dolgok következnek, ezt én nem tudom, de hogy ennek a technológiának körülbelül itt vége van, az valószínű. Egy vígasztalót azért tudnék mondani a hitünknek, hogy ez nagyon szép, de a legjobb ilyen rendszer is energiafelhasználás tekintetébe 1000-et írtam, rosszat írtam, 10000-szeres, tehát 10000-szer kisebb az Isten által bennünk elhelyezett számítógépeknek a fogyasztása. Tehát az, amit mi szilíciumból elő tudunk állítani számítógépet, az nagyon rossz az energiaháztartásba. Tehát az mutatja azt, hogy az Istennek azért még óriási előnyei vannak velünk szembe. Na most itt gyorsan lehetne a szoftver fejlődéséről is, aminek az a lényege, hogy egy réteges felépítés született, amit mondtam, hogy programok százai épülnek egymásra, mire valami történik, és már régóta nem a hardware az értékes, pedig hát igencsak sokat dolgoznak, hanem a hozzáadott szoftver képezi. Megemlítendő egy korszak, ami ugye 80-as években volt, amikor egy érdekes módon emberek meg diákok sokaságának hozzáférhetővé vált úgy a számítógép, hogy meg is érthette, testközeli volt a dolog. Akkor körülbelül az volt a helyzet, hogy mint ez a laptop, egy ekkora számítógép, egy ekkora dokumentációval érthető volt. Tehát ha valaki leült és vette a fáradtságot, akkor elejétől végig megérthette pontosan, hogy hogy működik, megtudta, hogy a benne lévő program mit csinál, és hogy mit kell neki csinálni ahhoz, hogy ebből valami legyen. Ez egy különleges állapot volt, ami azt eredményezte, hogy a sok embernek az az élménye támadt, hogy érti, amit csinál, hozzá tud adni valamit, és az azt csinálja, amit ő gondolt. Ez az időszak egy nagyon szűk volt, mert előtte nem volt hozzáférése a számítógéphez, utána pedig a szoftver olyan mértékű lett, hogy már ilyet nem lehet csinálni. Tehát ma, aki szoftvert fejleszt, az egy nagy rakás hiten épül az, hogy mit csinál a gép. Mert ezt a megnövekedett szoftvert egy ember nem tudja áttekinteni. Tehát ő neki el kell fogadni, hogy melyik rész mit csinál, és ilyen módon nem is tudj, tehát az elveszett az a dolog, hogy én pontosan tudjam, hogy mi történik a gépbe. Ez egy döntő hozzáállásbeli kérdés. Tehát egyszerűen fogalma sincs ma egy szoftver tervezőnek, hogy az alatta lévő szoftverek mit csinálnak, és elhiszi azt a specifikációt, amit ad neki a másik társa, hogy az azt csinálja, amit ő gondol. És a dokumentációk nem is olyan pontosak, legritkább esetben, hogy mindent nyomon tud követni, és azt kell mondani, hogy nagyon sok mértékben hiten épül a dolog. Persze tudja az, hogy milyen környezetben, hogy mint, és hát előbb-utóbb, ha valami hiba van, kiderül. De elvesztette ezen a szinten a számítástechnika a biztos és pontos tudás ismeretét. Persze megvannak a módszerek, és próbálják a hibákat szűkíteni, de minden esetre ingoványosabbá vált a dolog. Na most ebből persze az derül ki, hogy ezeket az operációs rendszereket csak nagy társaságok tudják fejleszteni, és hát ez a két dolog van, a Windows és a Linux. Ugye a Windows az egy céghez kötődik, és abba befejleszteni csak az ő segítségükkel tud valaki. Tehát olyan monopóliumot szerzett a világba ez a cég, hogy nem csoda, hogy ilyen mértékű az árbevétele. Ezzel szemben a Linux az egy nyílt forrás kódú, elvben megvan a lehetőség, hogy valaki végig utána nézze, hogy mi mit csinál, de ez csak elvi lehetőség, mert képtelenség. Tehát aki egy ilyen rendszerbe fejleszt, annak is el kell hinni mindent, azt a sok száz réteget, ami mögötte van, hogy az úgy viselkedik, ahogy ő gondolta, és hát extrém esetekben ez nem mindig van így. Tehát nem csoda, hogy a számítógépekkel időnként baj van, és a hibák korrigálása és ellenőrzése nem teljes körű. Tehát minden program készítő arra készül, hogy azt az utat, ami neki a feladata, azt megcsinálja. És nem tud teljes körűen figyelni arra, hogy ha valami baj van egy másik szinten, akkor az övé mit fog csinálni. Persze erre megint az történik, hogy készülnek különböző gépi ellenőrzések, de ez benne van. Tehát amikor most valaki elkezdi szídni a számítógépet, megint elszállt, megint rossz, ez annak a következménye is, túl a korábban említett hardware hibán, hogy ezek a rétegek nem egészen pontosan épülnek egymásra, és nem a teljes tudás birtokába történik. Hát ez megint azt hiszem egy olyan dolog, ami az Isten számítógépébe megvan oldva. Tehát ott jól van ez lezárva. Persze itt is vannak, ugye, tehát vannak epilepsziás emberek, meg ilyen-olyan, tehát azért ott is valami keletkezhet hiba, de azért jobban megvan oldva, mint amit mi tudunk. És hát ugye itt is a robbanás az, hogy hiába van újabb számítógépünk, ha itt megnézzük, 10 kilobájtból 10 gigabájt lett, tehát ugyanúgy lassan indul el a gépünk, mert 10 gigabájtnyi szoftver indul el abba az irányba, ahova kell. A világháló beindulásába is meg kell említenem egy érdekes dolgot. Európa egy olyan hálózatot akart indítani, amelyikbe a két számítógép között előre megmondja az utat. Azt mondja, hogy én fölhívlak téged, így fogunk beszélgetni ezen az útvonalon. Ez egy vaskalapos európai postásnak az elképzelése. Az amerikai nem ezt csinálta, az azt mondta, hogy palackpostát csinálunk, bedobok egy palackot, ráírom, kiküldte, ráírom, kinek megy, azt aki hallja, adja tovább, vigye. Na most az az érdekes, hogy ez Amerikában viszonylag jók voltak a telefonvonalak, viszonylag jó gépek voltak, működőképes volt, és nem kellett előre mondani semmit. Ez így is alakult, és emiatt ez lett a világon a vezető változat. Tehát így történt, hogy az internet ezen a dolgon alapszik. Az európai csomagkapcsolást egy ideig a bankok használták. A következő látszik, hogy az internetnél el kellett dönteni, hogy egyedi címe legyen bizonyos dolgoknak. Ez egy 32 bites cím, ami nagyjából 1 milliárd gépet tud megcímezni, és ma ott tartunk, hogy ez kevés. Tehát most készülnek áttérni a következőre. Ahhoz, hogy az interneten kommunikálni lehessen, ahhoz kell egy óriási telefonkönyv. Az régen volt csak a kezünkbe, ma már kevesen használják, de ezt az 1 milliárd címhez tartozik 1 milliárd név. Vastag ez a telefonkönyv. Na most ez a telefonkönyv, ezek némszervereknek hívják, ezek egy hierarchiába vannak, alárendeltségbe, és itt jön be egy érdekesség, ami miatt ezt el akartam mondani, hogy ezek a szerverek egymás fölé vannak építve, de a legfelső szervereket az Amerikai Egyesült Államok üzemelteti. Ezt ő nem adja ki a kezéből. Próbálta Európa, próbálták a kínaiak, mindig azt mondja, hát ti nem vagytok elég ügyesek ennek a kezeléséhez, ez a mi kezünkben van. És ez azóta is így van, és nem valószínű, hogy átadják. Na most a másik, hogy biztonsági problémák, az előbb említett palackposta históriában van egy hiba. Bárki ráírhatja a palackra, hogy micsoda. Nincsen meghatározva, hogy a feladó ki. És az egész mai internetes problémánk egy is magva itt van elrejtve. Bárki bedobhat egy palackot, és küldhet bárkinek, és nem tudja, hogy honnan megy. Az előzővel, amikor ki volt építve egy út, akkor hát nyilván könnyebb volt megtalálni, hogy ki adta. Tehát könnyű becsempészni valamit, könnyű valamitről azt mondani, hogy én vagyok, és hát ez persze azt jelentette, hogy mindenféle biztonsági dolgokat be kell építeni. Tehát ma az összes ilyen internetes úteligazító, az föl van készülve arra, hogy figyeli a csomagokat, hogy honnan jött kiad, tehát mint egy titkos szolgálat, utána néznek a csomagoknak. Tehát megfizetik most az árát annak, hogy ilyen könnyedén indult el az internet, mert most bizony mindent utána kell nézni, és hát gyakorlatilag ezek a némszerverek, meg az összes eligazító, hát ez végül is aztán titkos szolgálatok kezébe kerülhet, persze törvényi védelemmel, de ahhoz, hogy megtudjanak valaki bankbetörőről vagy hackerről, hát bizony végig ezeket vissza kell fejteni, és gyakorlatilag minden csomagról adminisztrációt vezetni, hogy melyik honnan jött, hová ment. Tehát egy kicsit belebújtunk, valószínűleg a másikkal is lett volna probléma, de hát ez a biztonságot érinti. És hát az adatátvitel is megint ilyen óriási mértékben nőtt a 40 év alatt. Itt van egy kis kedvenc ábrám, ami azt mutatja, hogy a 80-as években miért volt lehetősége az embereknek közelébe kerülni a technikának. Ugye az elején, ez egy azért kedvenc, mert pont 48-tól indul, aminek az a nevezetessége, hogy én is, meg Simonyi Károly is ebbe az évbe születtünk. Úgyhogy ezért, és az a 70 év, amit körülbelül itten fölvázolunk, az pont a mindkettőnk aktív élettartamának a közepére adja ezt a 80-as évet, és ez azt jelenti, hogy előtte az óriási gépekhez nem lehetett hozzáférni, és körülbelül itt lehet látni, hogy 98 után a processzorok megint olyan mértékűvé duzzadtak, és a szoftverek, hogy megint ember nem fér a közelébe, csak egész nagy cégek. Tehát az egy középső időszak volt, amikor a számítástechnika sokakhoz közel került. Most egy olyan korszakot élünk, amikor nagyon összpontosult 3 gyár van a világon, aki processzort tud gyártani, és más ebbe nem tud beleszólni. Tehát ez olyan koncentráció, ami hát nyilván valószínű a pénzről szól erősen, és azt is mutatja, hogy ez a növekedés, ez biztos egy kicsit mesterségesen is gerjesztett dolog, hiszen érdeke mindenkinek az, hogy nem mindenkinek, főleg a gyártóknak, hogy több bevételük legyen. És azt akkor érik el, ha ők a gyorsabbak. Egy ideig ugye az ember azt mondja, hogy a fejlődés elfogadható. Tehát addig, amíg például a számítógép nem érte utol az írógép teljesítő képességét, vagy a nyomdák, tehát amíg nem lehetett rendesen írni, addig kellett fejleszteni. Addig, amíg a hangot nem tudta úgy lejátszani, meg a tévét, addig fejleszteni kellett, mert nagy volt az igény. Tehát azt elérni, hogy egy számítógép ezeket tudja, az úgy tűnik természetes igény. De azután már úgy néz ki, hogy mesterséges igénykeltés. Tehát a mobilok is persze ebbe tartoznak, tehát ugye az ma divat, hogy a legújabb mobilt kell venni, mert az sokkal jobb. Hát nem igaz, de ez pont olyan divat cikké vált, tehát a fejlődést itt most már mesterségesen gerjeszték. Hogy miért használjuk? Hát bizonyos fokig a kényelem és a tudatlansága az embereknek viszi ebbe az irányba, és hát itt megint azt kell mondanom, hogy a természettudomány bosszúja, mert az emberekkel megvetetik azt is, amit nem kéne okvetlenül. És nem szabad megfeledkezni, hogy ez az egész jó esetben nem, de kis rossz indulattal adatgyűjtés rólunk mindenféleképpen. És hát itt ugye nyilván nem okvetlenül a pozitív dolgok vannak, tehát azt is mondhatná, hogy az ember, hogy biztos van egy rész, ami ördöginek tekinthető, és azért működik, hogy rólad úgy gyűjtsenek adatot, hogy tőled több pénzt hozzanak ki, ez valószínű. Na most a hálózati alkalmazások, hát ez, ami a mai világban a közösségi dolgokkal foglalkozik. Ugye az eleje az elektronikus levél, az természetes volt, hogy a levelezés bekerül. Ahhoz ki kellett alakítani, és ennek a levelezésnek az volt a lényeg, hogy valahol van egy postaládám, és a postaládámba jön a levél, és onnan küldök levelet másnak, talán postahivatalnak is lehetne mondani, és amikor bekapcsoltam a gépemet, elviszem innen a levelemet, vagy innen küldöm el a másiknak. Ez a címzés persze ugyanúgy ezt a könyvtár, ezeket a némszerver-szerű dolgokat használja, hogy a világon bárki megkaphassa a levelet. A www szolgáltatás, ugye az előbb elbeszéltük, hogy az internet lehetőséget ad az összekötésre. De az, hogy beszélget az egyik gép a másikkal, azt szabványosítani kell. Hát levelezésre volt az egyik, erre a www-re az a másik, hogy én akarok mutatni a világnak valamit, a könyvtáramat, a díszoklevelemet vagy valamit, akkor egy eljárás szerint kell ezt kitennem a világra, és ezt a kitett változatot egy másik, a böngészőnek nevezett, az egy megfelelő eljárás szerint azt látja, amit én kitettem, és ez a kettő így kapcsolatban van egymással. Ezen közben persze megjelentek az internet szolgáltatók is, akik ők szeretnek, egyrészt gyűjtik az előfizetőket, mert az nekik jó, másrészt szolgáltatásokat is nyújtanak. A szolgáltatásokba abba az irányba mennek, hogy lehetőleg tőlük vegyünk mindent. Na most mutatnak ebbe jó jelek is, Például az, hogy ilyen szolgáltató keresőgépeket is hoznak létre. Mert ahhoz, hogy a World Wide Web-bel valamit megtaláljak, ahhoz tudnom kéne, hogy kihez menjek. Ugye egyszerű esetben az van, hogy ismerem, hogy a könyvtárnak mi a címe, beírom azt a címet, és elmegyek oda. Na de ez nehézkes, és erre kitalálták, hogy vannak ilyen daráló gépek, amik egyebet se csinálnak, mint a világháló összes címét végignézik, és megkérdezik, hogy van-e webed? Van webed? Mi van rajta? Mondd meg. Elmondatják, csinálnak egy nagy táblázatot, és fölírja, hogy kutyám is van, macskám is van, orvosi könyveket is tartok, mindenfélét. És akkor ezt elteszi egy táblázatba. És amikor a másik meg elmegy a Google-hoz, és leírja azt, hogy kutya, akkor ez a keresőgép előszedi az összes általa föllelt valamit, ahol a kutya volt odaírva. De ehhez a keresőgépnek éjjel-nappal egyebet se kell csinálni, mint a világhálót végigkopogtat, megnézi, és hát tulajdonképpen óriási forgalmat is generál, mert ő mindent végignéz, de ennek az az ára, hogy ha én megkérdezem, elég gyorsan tud mondani. Na most, hogy ez is mennyire fejlett, korábban csak a címeket, vagy ilyesmit. Most már a weboldalon lévő összes dokumentumotnak az összes sorát, tehát amit a világon leírtak és az internetre letettek, azt ő szépen végigolvassa. Még tovább mentek, hogy amit rajzként tettek le, tehát lefotóztak egy újságcikket, az képként van benne. A mai keresők ezt a képet karakterfelismerő rekognitával végigjárják, és tudják, hogy milyen szöveg van. Nem képként, hanem azt is észreveszi benne, hogy ebbe is oda volt írva, hogy kutya. Tehát ez egy olyan mérvű szolgáltatás, ami óriási gépigényű, és hát meg lehet kérdezni, hogy hol éri ez meg nekik. Tehát itt föltehetünk egy kérdést, ami a végén van, hogy vajon kifizeti ezt, hogy én ilyen. Hát mondják azt, hogy a reklámból származik, mondják azt, hogy kereskedőknek kiad profilokat, hogy te merre jársz, miket szoktál megnézni, miket kérdezel meg a webtől. Tehát lekövet abba a tekintetbe, hogy mik a az érdeklődési köröd, és itt van egy olyan probléma, hogy meg fogja hamisítani a helyes világlátást. Mert ha ez a keresőgép fölírja, hogy te miket szoktál keresni, már azokat teszi eléd, ami ennek megfelelnek. És nem ugyanazt teszi eléd, mint egy másiknak. Tehát személyre szabottan módosítja a világot, tehát ha úgy tetszik, nem lesz objektív. Ez egy apró hiba, de az nagyobb, hogy valószínűleg egyébként azt a rengeteg adatot, amit róla gyűjt, ez valószínű másoknak is lehetővé teszi. Tehát ez hibája a dolognak. Ha az embert ez nem érdekli, akkor nincs semmi baj, de valószínű ezeket az óriási erőfeszítéseket nem okvetlenül ingyen teszik meg. Na most a levelezésnek ezután kijött egy másik változat, hogy fölösleges nekem a gépemre elhozni a leveleimet. Hát ott a postahivatal, oda megyek, annak a weboldalán megtalálom az ott eltett levelet, és fölösleges elhozni hozzám a leveleket. Csináljuk ezt, nem kell az én gépemen, hogy legyen levelezőrendszer, minden levelemet ott tartom, és így oldom meg a dolgot. Az adatvonalat nem terhelem, a számítógépemen nem gyűlik a sok levél, hanem mindent a szolgáltatón. Hát ez nagyon jó, de megint ott a kérdés, a leveleim fölött nem én vagyok a gazda, minden ott van nála, azt csinál vele, amit akar. Persze mondja, hogy nem azt csinál, meg ez az, tehát ezt tudjuk, hogy ez ha kell, tehát nem okvetlenül csinál, de ha olyan kedve támad, akkor nyugodtan megteheti. A következő az, hogy a szolgáltató azt mondja, hogy hát ugye nagy cég az, aki megengedheti magának, hogy saját oldala legyen. Te, mint egyén, nem tudsz, mert az egy procedúra, regisztráltatni, IP címet kérni, üzemeltetni egy szervert, ez igen. Én megadom neked a lehetőséget, hogy te ezt csináld. Ettől kezdve minden adatomat elteszem oda ebbe a külső szolgáltatóhoz, mindent, amit magamról akarok mondani, oda teszem, láthassa a világ, de ott is van az adat. A tárhelynek is használom, azt is ott van. Tehát ebből az következik, hogy a blogok meg a Facebook tulajdonképpen azt teszi, hogy a szolgáltatóhoz viszem oda az összes adatomat, aminek persze megvan az az előnye, hogy ő tényleg óriási gépeket üzemeltet, nem veszik el az adat, mert ha nekem elromlik a Winchesterem, és nem gondoskodtam mentésről, ebbe az esetben elveszett az adatom. Ő náluk ez nem nagyon fordul elő, még akkor se veszik el, ha én letörlöm, azt hiszem, hogy letörlöm, náluk akkor is ez megmarad. Tehát az a helyzet, hogy központosító tendencia van ezekbe a dolgokba. Igazából az én gépemen nincs semmi, minden adatom ott van náluk. Na most ez jó is, meg rossz is. Tehát vissza is lehet élni vele, és hát a kényelmes ember nem szereti menteni a saját dolgait. Tehát a kérdés itt is az, hogy a reklámokból ezek megélnek-e, vagy az én adataimból élnek meg. Ezt a kérdést föl lehet tenni. Ennek tulajdonképpen a legfélelmetesebb kifejlete ez a jelenések könyvébe van, amikor ugye arról van szó, hogy már csak úgy lehet mindent csinálni, hogy a megbélyegzett ember tehet, adhat, vehet, kereskedhet. A mai rendszer elvben erre már majdnem alkalmas. Tehát nincs technikailag abszolút nincs messze ez a lehetőség, amit a jelenések könyvébe jóslat van, hogy így valósul meg az, hogy csak a fenevad által jóváhagyott tranzakciók történhessenek. Ez nem okvetlenül így van, de a lehetőség benne van, tehát ezzel vigyázni. Mit lehet tenni? Hát egyrészt azt lehet tenni, hogy az ember tájékozódik ezekről a dolgokról, és megtanulja egy kicsit. Az egészet úgy se lehet, de nem teljesen értetlenül néz fele. Csak a szükséges mértékbe, tehát a mértékletesség nem szabad elszabadulni, és mindent rábízni a hálózatra. Azt is mindig megnézni, hogy vajon ez az ajánlat, ez kinek az érdeke, az enyém vagy a szolgáltató pénzéért van ez az egész. A tartalmak, ugye, hát az előző korszakban is a Biblia volt a vezérfonala, ugye a könyvnyomtatásnak. Hát az kéne legyen, hogy a webben lévő tartalmak is ebbe az irányba mutassanak, hogy több kerüljön föl, amennyire csak lehet támogatni ezeket. Nem kiadni, tehát az építő és igei tartalmak. Nagyon sok ember egyszerűen butaságból nem tudja, hogy mi ez, kiteszi az összes dolgát, és tudok olyan esetről, amikor a férj látta, hogy a felesége elmondta, hogy kivel, mikor, hol volt. Mert azt hitte, hogy azt nem látja más. Ő kiírta a blogot, és tehát teljes mértékben felelőtlenül használja valaki, és nem gondolja végig, hogy mit. Szintén a keresés is arra használjam, amire szükségem van. Nem fölöslegesen mindent, itt látok valamit, ott látok valamit, lánclevelekbe beled. Szóval rengeteg olyan dolog van. És hát tulajdonképpen ez, amit az elején mondtam, hogy a fiataloknak mérsékletet, az idősebbeknek, meg hogy szánják rá az időt, és ne legyenek abba a helyzetbe, hogy a gyerekeikkel szembe a teljes tudatlanság, mert egyszerűen nem kikerülhető. Tehát ahogy a könyveket nem lehetett kikerülni, és a könyvekre nem mondtuk soha azt, hogy az káros és nem jó, hanem azt mondtuk, hogy a könyvet olvasd, és most is azt mondjuk a gyerekeknek, és hogy tanulj belőle, tehát nem lehet eldobni és azt mondani, hogy nem használok internetet, nem használok számítógépet, mert ebbe benne élünk, tehát ilyen alapon csak azt lehet mondani, hogy ezt meg kell tanulni. Lényegében ez a mondat a befejezés, hogy úgy kell használni, hogy az ne tegyen rabbá semmiképpen. Köszönöm szépen a figyelmet és elnézést a hosszúságért.
Akkor tisztelettel megköszönjük a előadónak az előadást, a hallgatóságnak a hallgatást, és talán egy áldással fejezzük be. Dicsőítünk, világot teremtő Isten, mennyei édesatyánk, hogy minden rád mutat ezen a világon, és a természet értelmes vizsgálata is csak a te nagyságodat mutatja meg, és alázattal állunk előtted, és arra kérünk, hogy mindezt, amit rendelkezésünkre bocsátottál, amit adtál nekünk, avval úgy tudjunk élni, hogy ez a te dicsőségedre szolgáljon, és ne te ellened és az emberek ellen használjuk. Könyörülj rajtunk, hogy ebben tudjunk munkálkodni. Amen. Áldás, békesség!